Zene a házban. Zenei utazások Marosi Viktorral térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.
A Zene a házban rovat harmadik epizódja következik, melynek főszereplője Halmos András, a Magyar Zeneháza koncertprogram vezetője. Hello, sziasztok. Andris! Hello, novemberen hello. Találkoztunk, méghozzá a Hip Hop 50 kapcsán.
Igen, akkor igen. Boros Levi dobossal volt.
Ja. Az is egy izgalmas beszélgetés volt, és egyébként predesztinálta azt, hogy mi alapján készítitek a koncertprogramokat a Zeneházában. Körülbelül most is erről fogunk beszélgetni. Van itt egy intézmény, itt vagyunk egy fővárosban, ahová viszonylag azt gondolom, hogy vagy azt gondolnám kívülről, hogy egy világvárosban könnyű programot szervezni. De egyébként cáfolj rá.
Részben könnyű, részben nehéz. Tehát ugye, ami mondjuk, azt azért elmondanám, ugye 2022-ben nyílt a ház, és 2020-ban, tehát 2 évvel előtte kezdtünk el a profilon gondolkozni, én akkor kezdtem.
Igen, az a legnehezebb, dolgozni. Nem, hogy vakon repülsz, nem tudod még, hogy ki a közönség, nem tudod még, hogy mit szeretnétek pontosan. Ahányan vagyunk, annyi félét szeretnénk.
Igen, hát de hát tehát ilyenkor elképzeljük, hogy milyen közönséget szeretnénk, kihez akarunk szólni, kikhez akarunk szólni,
jó,
és azért annyi azért megvolt irányadónak, hogy olyan profilt akartunk építeni, hogy valamilyen hiánypótló tevékenységet tudjunk folytatni, tehát amikor itt a Zeneakadémia, amit most nem sorolom az összes koncerthely, meg a klubok is ugye, hogy valami olyat tudjunk adni, ami nem feltétlenül van máshol. Nyilván ezt nem lett 100%-ban, de azért szerintem sikerült egy olyan profilt kialakítani, ahol annak ellenére, hogy nagyon sokszínű a programunk, minden területen valamiben új, amit, vagy hiánypótló, amit csinálunk.
Ugye a második részben a Slam Poetry-ről lesz szó, és kifejezetten érdekel, hogy a Slam Poetry és a zene szorosan kapcsolódik egymáshoz, viszont kell-e annak időt adni, hogy például a Slam Poetry-t beengedd egy zenei intézménybe?
Hát igazából mi most jutottunk el ide, nem azért, mert hogy időt kellett adni, ez valahogy most jött össze, de például ez tipikusan egy olyan program, ami nagyon illik hozzánk, mert majd lehet, hogy jobban kifejtem részleteiben, hogy mik ezek a profilépítő elemeink, de az például egy nagyon fontos eleme a profilunknak, hogy összművészet legyen benne. És ugye ez gyakorlatilag mondjuk úgy, hogy irodalom, költészet, improvizáció is van ugye benne sokszor, ami szintén fontos nálunk, és zene.
Az, hogy szervezőként, koncertszervezőként hogyan épített be a különféle igényeket. Ha azt mondod, hogy elképzeled a közönségedet, mennyire engedheted meg magadnak, hogy a közönség igényére támaszkodsz?
Hát ugye azért egy ilyen intézménynek, ami mi vagyunk, tehát nem egy magánklub vagyunk, azért van egyfajta kötelezettségünk is, amit nem, egyáltalán nem mondanék rossz kötelezettségnek, tehát hogy szóljunk gyakorlatilag minden szegmensének a lehetséges hallgatókhoz, és ugye, hogyha belegondolsz a zeneházának, az egész háznak a profiljába, ugye nekünk 3 fő elem van nálunk, van a mínusz második szinten van egy nagyon nagy kiállítóterünk, ami mindig a zenéről szól, most nem fogok részleteibe belemenni, mert ez egy nagyon kiterjedt valami, de van egy állandó kiállítás, mindig időszaki kiállításaink vannak, és van egy ilyen zenei felfedező tér, ahol különböző nem szokványos hangkeltő eszközökön keresztül lehet ismerkedni a zenével, annak a fizikájával, a különlegességeivel, akkor van nálunk zenepedagógia, ami nagyon erős szál, és ugye van a koncertprogram. És hogy ezt a 3 dolgot próbáljuk...
Ezért felelsz te.
Igen, igen. De hogy ezt a 3-at azért egyre inkább, ugye az interjú elején kérdezted is, hogy ebben az évben hogy néz ki a profil. Nyilván visszük tovább, amit a legelején elterveztünk, de igazából most jutottunk el oda, hogy nagyon elkezdjük összegyúrni ezt a 3-at. Eddig is figyeltünk erre, de most jutottunk el arra a pontra, hogy annyira előre tervezünk már, tehát tavaly november óta, tehát 2023 november óta a 24-es koncertprogram megvan gyakorlatilag. Tehát most már a 2025-öt tervezzük. Na, amikor kérdezett, hogy megfelelni, hogy lehet...
Addig véget érhetnek zenekarok.
Simán. Van ilyen, sőt már a 2 éves történetünkben is volt ilyen. Hát ilyenkor pótlunk, azért mindig van egy elég jelentős listánk, ahonnan be tudunk ugrasztani aktuális programokat is. Tehát még így is nagyjából 220-250 koncertet csinálunk egy évben, ami csak a koncertprogramnak a koncertjei, tehát a zenepedagógiának is külön vannak koncertjei, tehát most csak a koncertprogramról beszélek. és még így is azt érezzük, hogy messze sokkal többet tudnánk csinálni, tehát amire igény lenne, amit jó is lenne megcsinálni, és ami beleférne ebbe a hiánypótló profilba. Ezért annak, nagyon sok koncerthelyszín van Budapesten.
Meg ez irgalmatlan tömegű koncert. Igen, tehát amiről most beszél, ez a évi 200-220 koncert, az nagyon sok.
220-250.
Még több. Igen, szóval, hogy olyankor benne van az, hogy ugye beszéltünk a korábbi adásokban, például Bata Andrással, Holmarcival arról, hogy maga a tér, az mennyire akkurátus módon lett kifejlesztve, igen, akusztikai elemek, igen, stb. Volt olyan valamelyik zenekarnál, hogy ez a tér és ez az akusztika nem felelt meg?
Hát hogy mondjam, tehát amikor ennyi fellépőnk van, akkor óhatatlanul jönnek olyan visszajelzések, hogy hú, ez most nem volt annyira kényelmes nekik. Nyilván az elején még mi is tanultuk a teret, nyilván a hangmérnökeink is.
De annyit tudni érdemes, hogy ez a tér, ez egy nagyon speciális tér.
Elég speciális tér, igen, az üveg miatt is, igen. Például emlékszem, hogy az első időszakban volt olyan, amikor kicsit féltem attól, hogy a hangosabb zenék nem fognak megélni. Hát azóta volt nálunk VHK, Grand Mexican Warlock, most volt nálunk a Tájkat a Falk. Ezek ilyen, ha valaki nem ismeri ezeket a zenekarokat, azért ezek ilyen heavy zenék, mondjuk az, hogy metal és környéke, nyilván VHK nem az, de hogy azért ezek hangos zenék, és gyönyörűen működik. Meg vannak nálunk elektronikus zenei koncertenk is, és ezek
az elektronikus zenének talán pont jót tesz az üveg, nem?
Hát ugye sokféle, tehát van egy alaphangolása a térnek, és pont ott voltam, amikor Japánból nem csak az építész jött, hanem ezek a hang, hát nem is tudom, hogy hívják, akusztikai tervezők.
Akusztikai mérnök, igen.
Igen, igen.
És tapsoltak körbe azért?
Igen, meg hát ugye betettük a hangrendszert is, és konkrétan az üvegfelületeknek a törésével hangolták a teret. Ezt mi nem tudjuk on the fly hirtelen átállítani, de hogy nagyjából bemértük, hogy mi az, amire nagyjából mi az a középút, amire ez jó lehet, és akkor azt szerint behangolták a teret. Ugye nagyon sok tört, most nem akarok belemenni abba a témába, mint már valószínűleg a Marciék elmondtak, de úgy kompenzáljuk az üvegfelületet, hogy nagyon sok tört, nagyon sok helyen megtörik a hang, és ez jót tesz.
Visszatérve a profilépítésre, van valami algoritmus? Nem effektív algoritmus, de hogy a fejetekben van-e valami olyan, akár az ismétlődésnek a kikerülése, akár a stílusoknak a egymás utánisága, az mennyire számít a koncertszervezésben? Vagy az az elsődleges, hogy hát ki mikor ér rá?
Nem, az az elsődleges, hogy jól működjön a program, és ez nagyon fontos, hogy például ne tegyünk egymás mellé két klasszikus koncertet, mert ugye ugyanarra a közönségre számítunk, és ilyenkor fontos. Tehát nagyjából kialakítottunk már a legelején százalék arányszámokat, hogy miből mennyi legyen, és ezt azért fontos ezt tartani tényleg a közönség miatt is, hogy ne terheljük túl a közönséget is hasonló stílusú koncertekkel, bár még még stílusokon belül is törekszünk arra, hogy ez nagyon sokszínű legyen, amit bemutatunk.
Az előbb azt mondtad, hogy vegyítenétek ezt a három elemet.
Területet,
a koncert, a kiállítás és az oktatás. Nem tudom elképzelni, hogy lehet vegyíteni. Szóval az egy dolog, hogy ez egy helyen történik, de a vegyítés alatt azt érted-e, hogy ugyanaz a közönség akár egy programon belül ugyanúgy berántható egy oktatási programra, egy koncertre vagy egy kiállításra?
Tehát ugye az állandó kiállításunk az egy átfogó zenetörténeti kiállítás, tehát majd, hogy nem bármilyen stílust hozunk, akkor a kiállításban is, meg az interaktív kiállításon is megtalálod ahhoz kapcsolódó részt, de hogy konkrétabbat is mondjak, tehát volt az első időszaki kiállításunk, aminek most lett vége, ami a Kádár kor popzenéjét, tehát nagyjából ugye 57-től, vagy az első pop lemez, vagy rock pop lemeznek a megjelenésétől az első szigeti
Illés, Omega.
Átfogó. Igen. És hogy itt voltak például ilyen, ebben a térben volt egy olyan színpad, amit felépítettünk, hogy milyen volt abban a korban egy kis klub. Aha. És hogy itt tartottunk mini koncerteket, meg beszélgetéseket. Tehát oda is bevittünk koncerteket, de oda-vissza van ez a dolog. Például mondok egy másik példát a kiállítással való kapcsolódásra. Most konkrétan nem mondok, mert ez a 2025-nek a tervezése, és nem akarok poénokat lelőni, ami még nem publikus, de hogy mi már tudjuk, hogy 2025-ben mi lesz a következő nagyon érdekes időszaki kiállítás. Ugye idén a Díva. És most már úgy tervezünk, hogy a következő évi időszaki kiállításnak a tematikája az a zenepedben és a koncertprogramban is hangsúlyosan végig megjelenjen.
Aha.
Ez egy dolog, de akkor, hogy a zenepedagógiával a kapcsolódást mondjam, nálunk a koncertformátum is nagyon sokszor más, mint egy idézőjelben sima koncert. Ezt most nem úgy mondom, mint egy sima koncert nem lenne tökéletesen elegendő. De hogy nálunk ott is kapcsolódunk a zenepedagógiához, hogy nagyon sokszor van vagy közönségtalálkozó, vagy a koncert előtt egy rövid beszélgetés, ami kontextusba teszi azt, hogy mi fog elhangozni, mert nagyon sokszor van nálunk olyan program, tehát hogy eleve a koncertekre is úgy tekintünk, hogy valamilyen szinten zenepedagógia, mivel hogy vannak nálunk rétegműfajok is, és nagyon tudatosan választunk a rétegműfajoknak a kiemelkedő hazai vagy külföldi képviselőiből, hogy sokszor, hogyha valaki mondjuk nem ismeri azt a műfajt, akkor megpróbáljuk ezt kontextusba helyezni, mert sokkal inkább átélhető lesz. Ugye egy koncertnek Aha. az a lényeg, hogy átélhető legyen, mert csak elméletben tudjuk, hogy jó, ezt ezért meg azért csinálja, hanem hogy tényleg élményszerű legyen. Tehát sokaknak egy ilyen beavató koncert egy ilyenre eljönni elsőként. Tehát kapcsolnak beszélgetések hozzá, akár filmvetítés, vagy workshopok is vannak, uh-huh. ahol akár zenélni is tud. Most mondok egy példát a következő időszakból. Gyönyörű zene a Reunion szigeteknek, csak a Reunion szigetekre jellemző malolya stílus. Ezt azért sokan nem hallották, pedig gyönyörű zene. Valahol a popzenének és a tradicionális zenének egy ilyen nagyon organikus találkozása. És ennek egy nagyon fontos képviselője Daniel Váró. És ő jön egy zenekarral májusban, ami eleve az ő tradicionális malolya zenéje, ami teljesen akusztikus, de egy kicsit jazzes zenekarral érkezik, és nagyon, nagyon organikusan találkoznak. Tehát, hogy nem vannak azért itt néha, hogy ilyen erőltetett találkozások vannak, ez nagyon nem ilyen. És hogy ez a koncert előtt Daniel Váró fog tartani egy workshopot, ahol a koncertre jegyet vettek, jöhetnek, kapnak kölcsön egy ilyen nagyon speciális hangszert, és akkor közösen ennek a speciális ritmikáját, ennek a stílusnak együtt játszhatják, hogy mitől más egy ilyen.
Egyébként erre nyitottak az emberek.
Igen.
Szóval, hogyha el akar menni egy koncertre, akkor ő szórakozni akar, nem? Tehát, hogy mennyire, én azt tapasztalom, mondjuk egy rendezvényen, vagy egy közösségi eseményen az embereket megmozgatni, interakcióra bírni, azért az nem egy egyszerű dolog. Ma hogyan lehet kinyitni egy embernél az interaktív kaput?
Ezt is kicsit úgy, és nem jó szó a zenepedagógia, ezt valahogy át is fogjuk hamarosan nevelni, mert ez inkább egy ilyen
megtendereztessük a hallgatókkal?
Hogy?
Megtendereztessük a hallgatókkal?
Igen.
Zenepedagógiára mondjad, de nem ér az, hogy szinonimaszótár.hu, oké? Okay? Az nem ér. Zenepedagógiára.
Mert nem, egyrészt nem oktatni akarunk, hanem bevonni.
Alternatív kifejezés a zenepedagógiára.
Igen.
Na, igen.
És hogyha mondjuk vannak olyan emléket, hogy elmentél egy klubkoncertre, vagy akár egy nagyobb koncertre egy amerikai zenekarnál, azért ott látod, hogy milyen jól kapcsolódnak a közönséghez.
Uh-huh.
És itthon még a zenészek sem annyira gyakorolták ezt be, vagy nem annyira a gyakorlat része, hogy a zenészek ennyire közvetlenek legyenek, vagy bevonják a közönséget, és hogy ilyen szempontból is szeretnénk kicsit ezt más kontextusba tenni, és arra figyelünk még, hogyha jobban belemegyünk, és jobban belemegyünk egy ilyen interaktív dologba, vagy esetleg mélyebben belemegyünk, akkor nem a koncert része, hanem azt mondjuk, hogyha ide jössz egy órával előtte, akkor részt veszel egy fél vagy háromnegyed órás workshopon, döntsd el, hogyha te csak a koncertre akarsz jönni, akkor csak azt nézed meg,
mm-hmm.
vagy esetleg az van, hogy egy 10 perces beszélgetéssel kezdődik, amit még az is kibír, mondjuk így, aki mondjuk nem szereti ezt a műfajt, hogy mondjuk a zenész megvilágítja azt a kontextust, amiben uh-huh. ő zenélni fog. De akkor tényleg figyelünk arra, hogy ez inkább egy ilyen kis ízelítő legyen, ami nem tart sokáig. Vagy néha a koncert után van egy közönség találkozó, amit egyébként nagyon szeretnek a koncertre járók.
Egyébként a Divárt már említettük egy korábbi adásban is, viszont nem vettük végig, hogy kik azok a divák. Mikor kezdődik ez a kiállítás?
Ha jól tudom, májusban.
Májusban.
De már lehet rá jegyeket kapni, és nagyon... Ugye ez egy fél éves, nagyon nagy kiállítás, ami Londonból jött, és ez a második, London utáni első helyszín, ahol ez megjelenik, ez egy utazó kiállítás lesz. és tényleg itt világsztár díváknak lesz a ruhája a Lady Gagától.
Jó, mondjuk az, hogy a ruhája, az szerintem az kevésbé izgalmas. Persze van, akinek az az érdekes, hogy megfoghatja, megnézheti, igen, nem biztos, hogy megfoghatja, de az, hogy ezek a dívák mit jelentettek a világnak. A maguk korában lehetett-e azt látni, hogy mekkora hatásuk lesz,
igen,
a következő, igen, évtizedekre, és hogy ma mekkora hatása van, most mondjuk akkor az aktuális divát Taylor Swiftet. Igen, tehát, hogy lehetett tudni azt, hogy oké, de hogy vajon Tina Turner idejében Tina Turnernek aktuálisan mekkora hatása volt. Mert Taylor, igen, Swiftnek ma például nagyon-nagyon hatása. Igen, szóval, hogy ezekre választod ez a kiállítás?
Abszolút, pont erről szólt, tehát történetileg is elhelyezi, hogy kezdődött ez az egész, és hogy hogyan változott, hogy jutott el odáig, ahol ma vagyunk. És tehát pontos cím, ugye divák és ikonok, tehát női és férfi,
aha,
szerepben is ugyanez.
Ugyanide, most azt mondod, hogy ez egy utazó kiállítás. Ez egy tervezett dolog, hogy nézitek azt, hogy mik zajlanak a világban, és esetleg utazó kiállításokat befogadtok? Mert én azt hittem az előtt, hogy erről beszéltünk, hogy a diva és ikonok az egy original kitaláció a Magyar Zeneháza részéről.
Nem, hát mi ezt nem tudtuk volna összehozni, hogy Elton John ruháját idehozzuk, és hasonlók.
Tudod, három emberen keresztül bárhova eljutsz. Igen, bárkihez.
Igen. Nyilván ezt évekre előre kell tervezni, és ugyanúgy, ahogy hogy hozzak egy példát, a koncert, egy párhuzamos példát a koncertszervezéssel, ahhoz, hogy te igazán komoly, aktuális kiállításokat, vagy zenészeket, külföldi zenészeket le tudjál kötni, ez nem csak pénzkérdés. Tehát nagyon fontos, hogy egyrészt minél inkább előre tervezél, másrészt egy olyan elismerést vívják ki a helyszín számára, hogy azt mondják, hogy na jó, ide el akarok jönni, és idehozzuk. Mert nyilvánvalóan ilyen unikális dolgoknál, mind fellépőknél, mind kiállításnál, utazó kiállításnál általában az igény sokkal nagyobb, mint amennyi a befogadó helyek részéről, mint amennyit el tudnak vállalni. Tehát van itt egy elég komoly verseny.
Na jó, mi az, amire most érdemes odafigyelni? Ha már most beszélgetünk, akkor ma, holnap után, na jó, jövő héten.
Most külön veszem nemzetközi és magyar fellépőkre.
Kérlek.
Tehát, hogy a külföldi programjaim közül kiemelnék néhányat. Az egyik az Ausztrál Next zenekar, ha lefordítod magyarra, a nyakak. Olyan együttes.
Netsz-ks.
Igen. Ez egy olyan zenekar, akik több mint 30 éve léteznek, és csak improvizálnak, tiszta improvizáció. De hallgatóként ezt nem biztos, hogy
tehát egy ilyen, egy ausztrál random trip, csak ugye ott még azért kicsit próbálnak előtte, vagy nem tudom, hogy azért leosztják alapokat, ha jól
igen,
tudom.
Igen, igen. Hát azért nagyon, tehát nem csak az van itt, hogy észreveszed-e, hogy improvizálnak, hanem egyáltalán elhiszed-e, hogy ez tényleg teljes improvizáció, mert 30 év alatt annyira összeszoktak, wow, és ezek a tagok külön-külön is az improvizatív zenei szintéren nagyon komoly emberek, és tényleg, tehát aki ezt a műfajt ismeri, azok nagyon boldogak, hogy ők eljönnek Magyarországra. Akkor ugye említettem Daniel Várót, aki Reunion szigetekről jön. Júniusban lesz nálunk Alabaster de Plume, aki egy angol, hát ő ilyen polgárjogi aktivista, jazzzenész, ő is kicsit ehhez a slam poetris vonalhoz kapcsolódik, tehát beszél, felolvas közben, és annak rövő jazz, mert improvizáció van benne, azért én azt mondanám, hogy ez a popzenéhez is közel van, mert nagyon dallamos, nagyon szép zenét játszik, miközben improvizál, tehát érződik benne egy ilyen nagyon lazaság ebben az emberben, én nagyon szeretem, és nagyon jól szerepelt az évvégi lemezlistákon a szakmában amúgy. Ő is először fog játszani nálunk egyébként Magyarországon.
Ennél messzebbre nem menjünk.
Jó,
igen. Mert úgyis még jöttök.
Igen. Egy dolgot még azért mondanék, ami egyrészt megint egy fontos eleme a profilunknak, másrészt nyáron nagyon jelen lesz nálunk a szabadtéri színpadon.
Ugye a Barkasz.
Többnyire az már nem lesz ott, azt hiszem. Nyáron ugye van egy szabadtéri színpadunk, ahol többnyire ingyenes koncertjeink vannak, és bár egész évben teret adunk a feltörekvő zenekaroknak, nyáron kiemelten így van, és hogy ott nagyon sok feltörekvő együttest előadót lehet majd látni.
Magyar.
Magyar, igen.
Köszi nagyon, hogy itt voltál ma.
Köszönöm én is.
Halmos Andrással, a Magyar Zeneháza koncertprogram vezetőjével beszélgettünk, és mindjárt megyünk tovább a Zene a Házban rovattal. Vajna Balázs érkezik, és a Slam Poetry lesz a témánk.
sok jó zene kis helyen is elfér. Minden második szerdán a Zeneháza a Rádiókaféra költözik. Zene a házban. Zenei utazások Marosi Viktorral térben és időben. Beszélgetések előadókról, előadókkal, előadásokról. Mindenről, ami a zenéhez köthető.
Folytatjuk a Zene a házban rovatot. És egészen pontosan a Nemzetközi Nőnapon lesz egy esemény, amit most ajánlunk mindenkinek. De mielőtt ebbe belekezdünk, a spoken word műfaja egy ősi szóbeli hagyománya 20. század végén megjelenő folytatására utal, amely a szöveg, a vers és az előadó esztétikai minőségére összpontosít. Ez az egyik része annak a leírásnak, ami erről az eseményről szól, tehát március 8 spoken word magyar zeneháza, és akik itt vannak velem, Horváth Kristóf, színész Bob, színész előadó, országos bajnok, slammer, a Tudás Hatalom alkotó csoport és kampány alapítója. Hello!
Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
A Vajna Balázsnak rövidebb a titulusa, Slam Poetry Magyarország elnöke. Hello Balázs!
Sziasztok!
Örülök, hogy itt vagytok. Fogtok nekünk esetleg improvizálni?
Hát a Kristóf fog.
Slammelni?
Slam az nem impro, azt tudod.
Ja, hogy mert azt leírjátok is utána, tehát az, a maga az írás
abszolút.
Az impro.
Nem. Ja, hogy az maga az írás, a folyamat, hát, mint impro. De hogy ezerszer átírod, meg visszamész.
Meg létezik olyan, igen, műfaja, ami mondjuk impro, de nem, itt előre komolyan leírt, megtanult szövegekről van szó, de az, amiről te beszélsz, az a slam poetry, ami egy, illetve hát az amerikai módon a poetry slam, ami igazából egy verseny. Tehát ez nem, ugyan már önálló műfajként is definiálható, mint slam poetry, de alapvetően költőknek a versenyét jelenti a slam poetry. A spoken word egy sokkal régebbi dolog, ráadásul egy, ugye, ahogy te is elmondtad az elején, egy ilyen ősi orális hagyomány. Tehát, hogy amióta a nyelv például létezik, tehát amikor ősemberék mondjuk összeültek, és ott ültek a tűz körül, és az egyik ősember beszélt, és a többi hallgatta,
az is
elnök voltam, és az is spoken wordnek tekinthető, de a görögöktől az afrikai költőköd, vagy az afrikai griók, akik ilyen nyugat-afrikai hagyomány, tehát nagyon sok, ez is mind a spoken wordnek tekinthető, de ami ott a spoken wordnek kezdik nevezni, az mondjuk így az 50-es, 60-as évek fordulója a 20. században.
Színészból ezt nagyon jól értettem.
Mit? Nem impro, csak spontán, és ezt szerintem összekeverjük.
Hoppá, ez a kettő között, akkor szedjük már külön.
Hát, hogy ugye, hogy improvizált az, amit ott helyben kitalálok. A spontán, én annak nem tudom, mi a definíció, azt mondom.
Az is impro. Hát figyelj, hát, a spontán is, az is egy improvizált
helyzet.
De érted,
hogy a színész, amikor a Hamletet ezredjére mondja, akkor is valahogy spontánnak kell, hogy legyen kapcsolatot,
hát kell,
a közönséggel.
Igen, fel kell idézni.
Szerintem olyan nem lehet olyan, hogy
a spontaneitás az maximum a helyzetből adódhat, hogyha
hát
egy színész nem úgy lép be, ahogy
ebben a pillanatban jelen kell lennie, és ez lehet, hogy ugyanazt a szöveget mondja ezredjére is, de akkor is itt is most kell, hogy történjen vele. És akkor ez, tudod, ne, mindig, hogy akkor egyrészt nyilván én is mindig tapsolok az improvizációnak, ugyanakkor azt gondolom,
mert ez egy
produkció, persze, meg hogy látom valakinek, igazából azt hiszem, annak tapsolok, hogy valaki nagy nyomás alatt hogyan teljesít, és látom az agyát sisteregni.
Aha.
Ugyanakkor azt gondolom, hogy akármelyik freestyle-os, hogyha önmagával versenyezne, és megírhatja előtte a szöveget, és az a bámulatos agyműködés, amit egy freestyle közben csinál, arra van 3 hét visszamenet, hibáztatás, a szótagok izéje, szerintem jobb lesz az, amit megírt. Nem lehet.
Hát tudjátok, ez a különbség egyébként a rádióban is, az itt és most élménye, az élő, meg a felvétel között. Tehát, és rohadtul más a teljesítmény, ebben igazad van. És egyébként a másik embernek, aki nézi ezt a teljesítményt, annak is más lesz az élménye.
Én abban hiszek, hogy a spontaneitás meg az improv két külön dolog, és hogy bármilyen színpadi akcióban nekem ott itt és most kell jelen lenni, akkor is, hogyha ez már egy kész szöveg egyébként. Meg a slamben egyébként is az, hogy a közönséggel beszélek, meg kapcsolatot teremtünk, ez a jó része a műsornak az, hogy valóságos kapcsolat teremtünk.
Így van, vagy mondjuk van olyan slam, például, hogy azt mondjuk, hogy 10 szavas slam, és akkor a közönséget megkérjük, hogy találjanak ki 10 szót, ezt ott felírjuk egy papírra, és akkor van rá mondjuk 2 percük, vagy 3 percük a költőknek, hogy írjanak belőle egy szöveget, és előadják. Tehát ez is egy ilyen spontán.
Igen, gyorsan a spontaneitásra, csak hogy az előbb ezt a poént, hogy az ős emberek idejében is elnök volt a Balázs, azt szerintem az egy igazán jó spontán pillanat, ezt nagyon jó helyre tetted azt a poént. Ez farzsebből jött.
Pedig nem volt időm, hogy kidolgozgatni. Otthon gondolkoztam, hogy hát, ha a Bali beszél. Hát,
mert biztos, mert aspirálsz te is erre.
Hát persze, de utólag egyébként ezek utólag
a jó Isten mentsen meg tőle, tényleg.
Na jó, de utólag.
Ugye, ez most se sokkal jobb, mint az őskorban szerintem, látna egy ilyen szlemgyűlést, vagy hát ezek barbár emberek.
Szerintem az sokkal izgalmasabb volt. Persze, az ott akkor sokkal izgalmasabb volt.
Hát nagy jelentősége volt. Pontosan az, hogy nem volt írásbeliség, és ezért aztán az előadott izének a zeneiség extra tartalmat kap, mert az volt a ami ma a könyv, vagy a hardware, az maga a forma volt, hogy könnyebb a ritmusra megjegyezni, igen, meg a rímel, meg és közben érted életfontosságú információkat hát kellett valamit
megjelent, amikor megjelent a nyomtatás, könyvnyomtatás, akkor az volt a bajuk az embereknek, hogy na jó, de hát akkor mi lesz az emlékezettel?
Igen.
Tehát ugye, hogy ma bejött az AI, kicsit krákagunk most is emiatt, de aztán valószínűleg hozzá fogunk szokni ugyanúgy, mint igen, hogy a könyvekhez.
Jönnek az AI költők.
Féltek az AI költőktől?
Most nem tudom, a kedves közönség mennyire láthatja. Figyelj, én valójában azt gondolom, hogy, hogy egyrészt, hogy az AI terjedése nyilván már visszafordíthatatlan és irgumburgum lesz, ugyanakkor pont, hogy szerintem az én piaci értékem csak növekszik, mert a szemedbe nézni nem tud az AI, megölelni nem tud, nem tudja megosztani veled azt, hogy milyen volt, amikor az anyját gyászolta, és a többi. Nem tud olyan mondatot írni, amit még soha senki nem írt le. És szerintem
és ebből a szemben... akár lehetne is pont a mondat végén, de nincs.
Akár. De nincs, mert... Ő viszont valószínűleg jobban szerkezte a mondani valóját. Szóval szerintem ezért a mentál higiéniában az AI-nak még van lemaradása.
Szóval amiről most eddig beszéltünk, körülbelül ez lesz majd 8-án.
Igen, csak minden zenére.
És minden zenére, igen, élő zenére.
Igen, élő zenére, két nagyszerű zenésszel. Még
igen, mert szintén nem tud az AI, látod?
Így van, Boros Levente és Weil András fogja a zenei körítést adni, és tehát ugye a Spoken Word egyik legjobb megjelenési formája az pont ez, amikor ez zenével kombinálódik.
Lesz ez így verseny valóban?
Nem.
Tehát
nem.
Akkor most itt az előbb versenyről beszéltünk, de akkor ez olyan, mint egy hangverseny. De annyira ez benne a verseny, igen, mint a hangverseny.
Igen, de nem, tehát hogy ez a fajta kompetitív dolog, ez kifejezetten a slam poetry az, amikor ezt egy 80-as évek közepén kitalálta egy chicagói költőbácsi, hogy mennyire unalmasak a költői felolvasó estek, mert olvas egy költő motyogva, és három másik költő pedig hallgatja.
Majd megszületett a hip-hop.
Ja, a hip-hop kicsit korábban született.
Igen, az 70-ben, 74-ben született.
73-ban, bocsáss meg, mert tavaly volt 50 éve.
Ne 74-ezünk már, tényleg 74-ezgetünk, 73-ban
Kristóf született.
Az AI ezt tudta volna. Na látod, az AI ezt tudta volna.
És volt érdekes módon egyébként pont, ahol összeér ez a dolog, bár ugye a Spoken Word magába foglalja egy kicsit a rappet is, de mondjuk pont a rapperek a 90-es években kezdték el felfedezni maguknak a slam poetryt, mint műfajt, vagy a spoken word-öt. És aztán ez akkor lett igazából a raphez köthető, amikor valamikor 2002-2003 körül indul az HBO-n a Deaf Poetry nevű show, amit a Russell Simmons nevű producer és a Mos Def nevű rapper vezetett, és akkor az hirtelen nagyon népszerűvé tett, és ott kezdtek el tömkelegével megjelenni a rapperek ebbe a műfajba.
Ez itthon is volt egyébként, hogy
hát ilyen underground.
Igen.
Hát meg az, hogy ennek a kicsi műfajnak, hogy a rap hírneve hozza be a közönséget.
Igen, tehát a születése is a magyar slam poetry szcénának az 2006-ban a Műcsarnokban az akkori igazgatónak, Petrányi Zsoltnak köszönhető, és akkor az úgy is volt megkérdetve, hogy költők versus rapperek.
Illetve kicsit azért kérdezem, hogy érdemes-e pontosítani, hogy a megszületése ott volt-e, vagy csak akkor kapott platformot? Mert valószínűleg ez a közösség, ez már előtte is létezett, sőt, akár egyenként léteztek ezek
van.
Az emberek nyilván,
így van,
de közösségként itt kezdtek el igazán működni.
Sőt, hát ugye a hangköltészetnek Magyarországon elég komoly hagyományai is voltak, meg az előadói költészetnek, tehát a nemrég elhunyt Szkárosi Endre volt ennek az egyik nagyon komoly, ha nem is úttörője, de talán az egyik legjobb előadója, és Ladi Katalin szintén, aki egy vajdasági származású nagyszerű költő, és ők például, tehát ők már ugye 70-es években csináltak ilyen előadásokat, de ahol ez így összeér, így egymással, az mi, hogy hozzánk minden lassabban gyűrűzik be, tehát hogy valamikor 80-as évek közepén megszületik Amerikába, és nálunk 2006-ig kell várni, míg az első deklarált slam poetry esemény megjelenik.
Egyébként az jut eszembe, most egy analógiát fogok húzni, 2000-es évek eleje, most akkor nem fog tudni évszámot mondani, amikor a Duma Színház megalakult ugye a Godó galériában. Aztán egyszer csak elkezdett ez népszerű lenni, lett egy saját színházuk, és mi több, 25 év után megcsinálták az MVM Dómot, vagy az MVM Dóm csinálta meg őket, azt nem tudjuk. De a lényeg az, hogy a slam poetry az most úgy néz ki,
mi az
MVM Dóm? Dehogy is volt, ott volt a 25.
születésnapjuk.
Hát ez egy mérföldkő. Úgy említettem meg, hogy ez egy nagy mérföldkő volt. Tehát most csak azt akartam mondani, hogy mekkora igény lett rá, megtöltötték.
Hány követő kell, hogy legyen a Facebookon, hogy az MVM Dóba?
Facebookon? Hát 2 millió, 2-től 10 millióig, nem?
Igen,
Dehogy is. A hallgatottság, igen. De egyébként, hát nem tudom, milyen lojális követők kellenek. De nem hiszem, hogy nagyon sok.
Lehet, hogy ez már nem fog összejönni, mi?
Mi, hány éves vagy?
45, papa.
45?
Ez igen, nem akkor
minden nap
ajánlom.
Mély oldal, persze.
Ez más a cél. Tudom.
Igen, meg ez nem. Tehát ez a stadion rock ilyen szempontból hiszen távol áll szerintem a műfajtól. Tehát itt nagyon
várjál, a Duma Színház is azt gondolja. Azt gondolnád, és egyébként Amerikában, ha nem is építenek erre stadionokat, de vannak stadionok, ahol rendszeresen van stand-up comedy, ahol érted 3-4-5 ezer ember végig tombolja, és az egészen más, és ott az a koncert élményt kapják meg gyakorlatilag. Na most csak azért mondom ezt, hogy itt van a zeneházában ez az esemény, amit az előtt hol tudtuk elképzelni, nem tudom, mondjuk a Sirályban, már nincs, vagy az Gödör Klub lett, mondjuk ott tudnám elképzelni, vagy ahogyan a Duma Színház a Godóba elkezdte, szóval ez egy sokkal kisközösségibbnek képzelem el ezt a szcénát, mint ahogy egyébként ez most, mint ahogy ez most nem az. És kérdés az, hogy mit tesz a platform egy ilyen műfajjal. Jót tesz neki? Kérdéseket vet fel? Tök jó, hogy bevonunk embereket? Lehet, hogy nagyobb lesz a tábora? Elszemélytelenedik tőle? Mi történik?
Szerintem mindenképpen jót tesz. Tehát erre pont a slam szárba szökkenése egy jó példa, mert valamikor 2012 vagy 13 az első olyan Pilvaker, amikor ugye a Pilvaker volt az, ahol elsősorban rapperek léptek fel, de a slam egyre népszerűbb lett, és akkor az egyik Pilvakerre meghívták a slammer csapatot, amit egyébként pont a Bob nyert meg. Aztán szerintem az első Pilvaker volt. Így van, a Pilvaker. És akkor őrült nagy sikere volt a slamnek. Sokkal nagyobb sikere volt, mint a rappereknek. És utána, tehát már akkor mi már működött a Slam Poetry Budapest Klub egy jó ideje, ugye 2008 óta, de pont ez volt, hogy egy ilyen 20-30-40 fős közönség előtt mentek ezek a dolgok, nagyjából így szcénán belül, de ez adott egy akkora löketet akkor a slamnek, hogy hirtelen elkezdtek, tehát sorra nőttük ki a helyeket. Tehát először voltunk a Mikati Vadarba, befértek 120-an, ja, akkor kiderült, hogy nem férünk be. Akkor mentünk tovább a Kolorba, ahol már 180-an fértek be, egy-két hónap múlva azt is kinőttük, és akkor aztán úgy került az Ankertbe, amit már, ezek mind olyan helyek, amik azóta bezártak, tehát nincsenek.
Ja, de tehát, milyen szomorú egyébként, mert amikor az még van, nem?
Nincs már. Lehet, hogy azt hiszem van most valami újranyitás, de nincs, tehát pont a egy-két...
Zárójel, ezzel ti hogy álltok? Ettől kikészülök.
Ez katasztrófa.
Hogy megszoksz egy helyet, bezár, megint mész, megvan, jaj, de jó, van egy új hely, megint bezár.
Te hány éves vagy?
100. És?
Hát akkor bajod? 100-es korban már mi fogok? Mit nem fogok?
Jaj, bár, nincs már köztünk a bezár az én időm. Hát persze, gyerek,
csak hogy szabad ne felejtsem, hogy ez odáig ment fel, hogy az Ankertnél aztán már ilyen 370 fős eseményeket csináltunk, tehát ez a plusz vendéglista, tehát ugye 400 fő előtt.
Hát most a zeneházát, azt megint csak akkor megfogjátok tölteni.
Én nagyon remélem, hogy megtöltjük.
Úgy oly bár tűnik.
Igen, és most ugye a Covid nagyon megrostálta ezt a szcénát is, nagyon sok, volt olyan, a Covid előtt olyan időszak, akkor nem volt olyan közepes méretű magyar város, aminek ne lett volna saját slam poetry klubja. Ami azt jelenti, hogy amikor 2018-ban megcsináltuk a slam poetry Európa bajnokságot itt Budapesten, és elhívtuk az alapító atyát, Max Smith, aki kitalálta Amerikában, meg Amerikában jött egy komoly különítmény, vagy ők így nem értették, hogy ez egyszerűen sokkal több klub van, mint amennyi Amerikában akkor volt. Aha. Éppen. Tehát ez egy nagyon, nagyon felfutóban lévő dolog volt, és azért ezek spontán szerveződő dolgok, amiben nyilván próbálunk mi is segíteni az egyesülettel is, vagy azok a szlemmerek, akik már egyébként ilyen önálló előadóként működnek, hogy ezeket a vidéki klubokat segítsük a jelenlétükkel, azzal, hogy lemennek, azzal, hogy próbálják ezt népszerűsíteni, de a Covid óta, tehát a Covid adott egy ilyen nagyon-nagyon súlyos rostálást, tehát meg is szűnt nagyon sok klub, és utána a másik probléma pont ez volt, hogy nem volt igazából alkalmas hely arra, hogy folytatódjon ez a dolog, de hála Istennek azt lehet elmondani, hogy most megint van egy ilyen nagyon jó hullám, mert tavaly nyár közepén kezdtük újra a Slam Poetry Budapest klubot, először szabadtéren a kertembe, aztán most ősszel beköltöztünk a Turbinába, és most ott tartunk, hogy az elmúlt három eseményünk totál teljes teltház volt, nagyon fiatalok jönnek, a közönség is nagyon fiatal, tehát új generációk vannak a műfajba, és én azt remélem, hogy ebből szépen megint visszatornázzuk magunkat legalább arra a szintre.
Megint csak a platformra térek vissza, ez determinálja a közönség bővülését? Mert most egy teljesen más helyszínt kap, más lesz a közönség is valószínűleg, hiszen van, aki igen, a zeneháza miatt fog oda menni elsősorban, másodszorban pedig a Slam Poetry miatt. Tehát, hogy ezzel valójában megint csak az van, hogy tábort lehet bővíteni.
Így van, meg lehet mutatni, hogy hol tartanak azok a most már középkorú előadók, akik ezt a műfajt még gyakorlatilag ápolták.
Hogy ránéztél? Középkorú igen, előadók.
Igen. Hogy mit így mondtál, Balázsám? Mit mond? Ne haragudj! Ne.
Az már a felső középkor. Bocsánat, ez nem az.
Na, itt tart.
Mert egyébként a bázis az nagyon fiatal. Tehát igen, ez a gimnázium igen, vége, egyetem eleje, tehát ez
na, és akkor ide jön ez a gondolat, bocs, hogy a Slam Poetry az egy lázadó műfaj, a Slam Poetry egy szerelmes műfaj, a Slam Poetry politikus műfaj? Apolitikus?
A fiatalság most apolitikus, de én azt gondolom, hogy a Slam Poetry fogantatásától fogva egy politikus műfaj, a politika jó értelemben, tehát a közügyekkel való aktív foglalkozásnak egy nagyon komoly terepe.
A műfaj az változhat az igények mentén? Tehát, hogyha azt mondod, a fiatalság apolitikus, egyébként a Slam Poetry alapvetően egy politikus műfaj, mond?
Azt kérdezem, hogy az igény, hogy a közönség igényéről beszélünk, hogy az előadó, mert
a
megszólalás, a nyilvános megszólalás, hogy azt mondom, hogy szerintem nem az van, hogy a politikus akar lenni, hanem hogy mi az a dolog, amit már nem bírok magamban tartani. Mi az a dolog, ami annyira fölbosszant, hogy öcsém, nem igaz, aha, hogy senki nem mondja azt, hogy. És ez az a pillanat, amikor egyszer csak a színpadon talál magam, és valamit el kell mondanom, és szerintem ettől politikus, hogy a politika épp elég okot szolgáltat arra, hogy megtermelődjön bennem az a jól eső feszültség, hogy irgumburgum meg kell valamit mondanom.
És az is nagyon fontos ebben, tehát ugye mondtam, hogy nagyon fiatal a bázis, hogy a saját problémáikkal tudnak foglalkozni. Tehát nagyon van a Slamben egy olyan vonulat, amikor így az egyéni traumákat dolgozzák fel szövegbe. Tehát magának a kiállásnak is van már egy ilyen feloldó jellege egy adott esetben. Tehát nagyon sok olyan szöveg van, ami személyes traumákat dolgoz fel, és mivel ez egy nagyon befogadó, nagyon szeretetteljes közeg, tehát hihetetlen felszabadító ereje van annak, amikor valakinek a problémáját, és hogy a problémáját megpróbálja valahogy valamilyen formába önteni. Tehát nem csak egy kibeszélő dolog van, tehát nem egy ilyen pszichológiai helyzetről beszélek, hanem arról, hogy a traumájának az elmondására keres egy formát, és erre azt nem borzasztóan alkalmas.
Nagy dolgot árultok még el. Március 8 péntek, este 8?
Fél nyolc.
Mi az alsó korhatár? El tudok jönni az 5 éves gyerekemmel?
Az 5 évessel talán ne gyere.
Ne jöjjek?
Igen, ne. De az én 10 éves lányom az imádja ezeket a szövegeket.
Miért? Explicit? Vagy miért?
Elég. Vannak benne explicit
dolgok.
Jó, oké. Igen. De ez, tehát hogy mondjam, tehát adekvát módon explicit.
Igen, itt az explicit, nehogy trágárságot tessenek érteni.
Szándékosan nem azt mondtam.
Igen, köszönöm, az pontos, csak hogy nehogy félreérthető legyen. Nem arról van szó, hogy csúnya beszéd lenne, hanem előfordulhat, hogy hogy intenzív, mélységes, vagy nagy Isten, érzelmes dolgok kerülhetnek.
Féltek, egy dolgot még előttek el, legközelebb jöttök el legközelebb. És,
na, bármikor.
És van-e kedvetek? Jó, a Kristóf akkor nem jön. Balázs,
jött. Hozok más lehet.
Hozz más lehet.
Nem önök miatt, nem önökkel van a probléma.
Tegeznek, van barátod, ez a szlogen, tegezős rádió. Na, de a lényeg,
ja, bocs.
Tudod, mi is most tegeződünk. Szóval lényeg az, hogy lesz improvizáció, ha legközelebb jöttök. Legalább ennyit áruljatok el.
Hallod, ez a Kristóf bármikor képes rá.
Kóstolgatás,
Kristófot be kell kapcsolni, és
improvizál.
Nem, nincs improvizáció. Hogyha improvizáció van, akkor nekem vagy bajom
csak van, csak pénzért.
Én láttam olyat, aki nagy slammer, és láttam, ahogy hogy blackout, és leimprovizált a másik felét, és kapott is 10-es szerintem rá, amit ott helyben improvizált szövegre, de nem lesz. Spontaneitás lesz, de az viszont végtelen.
Vajna Balázs, Horváth Kristóf, színész Bob. Nagyon kösz, hogy itt jártatok.
Mi köszönjük.
Sziasztok.
Szevasztok. Tőletek pedig, kedves hallgatók, elköszönök. Ez volt már a Szabad Esés. Vigyázzatok egymásra, magatokra. A Czoller Andi nevében is kívánok nagyon szép estét. Találkozunk holnap. Szevasztok.
Zene a házban. Zenei utazások Marosi Viktorral térben és időben. Zene a házban. Ahol a zene mindenkié.